Köszönöm szépen. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Igen, ahogy a Andi mondta, nagyon régen volt az, hogy mi itt végeztünk fizika szakon, és röviden említette, hogy mi mindent csináltam még aktív fizikusként. Ha jól emlékszem, 10 vagy 11 publikáció sikerült el az időt összehozni. Egyik másikat még hál' Istennek ma is idézik, főleg ezt a kvantumkémiai, ami igazán a kvantummechanika volt, kvantumfizikai rész. Ennek az ember természetesen örül. De ahogy András mondta, nem sokkal a doktori után úgy éreztem, hogy más kihívások is vannak a nagyvilágban, és ezért elmentem az iparba, mint annyi más fizikus, én is végül is először a szoftver gyártóknál landoltam, onnan pedig egyenes út vezetett a tanácsadáshoz, ami van egészen más történet, a fizikához kimondottan nagyon sok köze nincsen. Annyi köze van, hogy komplex feladatokat kell gyorsan megoldani, ezt röviden le is zárnám. Ez a tanácsadás engem elvitt, ez ha úgy tetszik, ez a pozitív része neki, elég sok helyre a világon, Szingapúrtól, Dél-Afrikától és Ázsia, Kazaksztán volt Alma-Ata, ami egy érdekes élmény volt. Ilyen helyekre sikerült eljutni a tanácsadás során, ami mondom érdekes, de végig ott volt bennem, hogy ez valahogy nem az igazi, és kell valami olyasmit is csinálni, ami újra visz vagy közelebb hoz a fizikához, vagy a tudományhoz, és ez egy viszonylag hosszú út volt, 2001-2002-től kezdve léptem rá aktívan, annak az egyik végeredményéről, vagy majdnem végeredményéről szeretnék ma itt nektek, önöknek beszámolni. Ez a PULI projektje úgy tetszik, hogy csak akkor mindjárt bele is kezdenénk itt az egészben. Szeretnék egy nagyon rövid videóval kezdeni, amihez nem is fűzök első körbe semmit, csak kérem figyeljék.
I call the moon my home for 3 days of my life, and I'm here to tell you about it. That's science fiction.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
And it was a bold move. It had some risky aspects to it. But it was a time when we made bold moves.
It's T-minus 1 hour, 29 minutes, and 53 seconds, and counting.
I had the feeling the whole world was watching us.
30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds.
Not only do I have a lot of things I can do wrong, but the consequences, should I do them wrong, are going to be immediately obvious to 3 billion people.
Ignition sequence starts. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Then it dawned on me from an emotional point of view that we're going to go to the moon.
All your systems are looking good. Going around the corner, we'll see you on the other side. Over.
We went into darkness after being in daylight the whole time, and we're in the shadow of the moon. I felt that I was literally standing on God's front porch.
I remember thinking, my God, that little thing is so fragile out there.
That jewel of Earth would just hung up in the blackness of space.
People, instead of saying, well, you Americans did it, everywhere they said, we did it. We, the human race, we people did it. And I thought that was a wonderful thing.
Elnézem a hallgatóságot, néhányan ezt megélték velem együtt annak idején. Én 9 éves voltam, amikor az Apollo 11 leszállt a Holdon. Ez a film, aminek a rövid bemutatóját itt most láttátok, ez 2006-ban készült a 10 Apollo űrhajóssal, ennek a történetnek a aktív résztvevőivel. Azért mutattam meg, mert azt gondolom, hogy ez a rövid bejátszás átadja azt, azt az érzést, azt a lelkesedést, hogy mennyit dolgoztak ezen a programon az emberek, milyen érzés az, amikor nagyon sok, nagyon hosszú munka után valami eredmény van ott. Tehát valami megfogható eredmény van az, amikor látod, tényleg sok ember összehangolt munkája végén ott van, itt konkrétan, hogy az ember a Holdon járt. Most mi nem akarunk embert küldeni a Holdra, de nagyon szeretnénk, ha egy hasonló érzés lenne majd 2 év múlva, amikor Magyarországról talán elindul egy ehhez hasonló kis járgány, ami a Holdra menne. Erről szeretnék röviden most beszámolni, hogy mi ez az egész, miért van, és hol járunk ebben a történetben. Ez az egész úgy hívják, hogy Google Lunar X Prize, ez egy verseny. Egy úgynevezett ösztönző verseny, amelyet a mindenki által jól ismert kereső óriás, ugye, hogyha most tévében vagy rádióban lennénk, akkor nem mondhatnám ki sok helyet ezt a nevet, tehát a Google finanszírozza. Egy 30 millió dolláros ösztönzőzású verseny, azt mondták, itt megvan a lézer is, tehát egy 30 millió dollár ösztönző verseny, aminek a lényege az, hogy magánerőből, 90%-ban magánerőből, tehát állami támogatás nélkül készítsenek egy csapat egy eszközt, amely képes eljutni a Holdra, ott képes megtenni minimum 1/2 kilométert, és egy úgynevezett mooncast, tehát egy holdadást 2 részletben küldjön vissza, nagy felbontású képeket, videót, nézzen körül ott, hogy ahol leszállt, ott mi történik és mit lehet találni. Van még 1-2 bónuszi, és erről most hosszabban nem akarok beszélni. Itt a gondolat a következő. Ki kell tűzni, vagy ki lehet tűzni egy olyan feladatot, ami úgy tűnik, hogy majdnem lehetetlen megcsinálni, de mégis meg lehet csinálni, szóval tudjuk, hogy megcsinálták. Ezt megcsinálták. Állami űrügynökségek sok 100 millió dolláros, vagy a rubelben nem tudom, hogy mennyi az értéke neki, de ezeket a projekteket megcsinálták. Itt a lényege az, hogy azt az innovációt, azt az ösztönzést, hogy olyan megoldásokat találjanak az emberek, azzal lehet segíteni, hogy kitűzünk ilyen célokat. 2 nagyon rövid példát hadd mondjak erre, hogy ez miért működik a gyakorlatban, a valóságos életben. Az egyik az, hogy a 17.-18. században nagy probléma volt a pontos idő meghatározás a tengereken. Fizikus hallgatóknak elvileg tudnia kell, hogy miért kell tudnom az, hogy miért van szükség a pontos időre a tengeren. Tudja valaki? Navigáció miatt miért kell tudni, hogy hol vagyok? Az, hogy a szélességi fokon hol vagyok, az viszonylag egyszerűen meg tudom állapítani, hogyha éppen nem felhős az ég, megnézem, hol van a sarkcsillag, és megvan. Ahhoz, hogy a hosszúsági fokot is pontosan tudjam, ahhoz viszont pontosan kell tudni az időt. A tengeren, a tengeri hajókon, ugye ott van pára, illeg-billeg, nem működtek ezek az órák. Tehát ami a Földön viszonylag jó körülmények között működött, a tengeri hajókon egyszerűen nem volt képes. Tehát nem tudták megmondani, hogy hol vannak. Most el lehet képzelni, hogyha tudom mondjuk 100 mérföld pontossága, vagy a tengeri mérföld pontossága, hogy hol vagyok, az nem annyira jó. Tehát ennél valami jobban kéne tudni, még ennyire se tudták sokszor. A brit kormány, akkori brit kormány kiírt egy díjat, hogy aki ilyen-olyan pontosságú órát tud megkészíteni, ami a tengeren működik, az ennyi-annyi pénzt fog kapni. Nem emlékszem a számukra, a Wikipédián meg lehet nézni. Ez az egyik ilyen első példa, egy ilyen ösztönző versenyt hirdettek, aminek végleges díja nyertese nem lett, de az az óra, ami elkészült, utána 150 évig standardként szolgált, nem csak a brit hajókon, hanem más hajókon is. Charles Lindbergh nevét valószínűleg sokan ismerik, a fiatalabbak nem tudom, hogy hallották, ő volt az első ember, aki non-stop, tehát leszállás nélkül átrepülte az Atlanti-óceánt. Ez 1927-ben történt, most nincsen róla képem, szoktam azt is hozni, de ezt is meg lehet nézni. Ez 1927-ben történt, egyedül egy ilyen dupla fedeles gépen átrepülte, nem tudom, 30 óra, vagy meddig volt, és el lehet képzelni, hogy ez milyen egyéb fizikai problémákat okozott neki. A lényeg viszont a történetben az, hogy ez a repülés szintén egy verseny volt, egy díj. Egy Ortaig nevű szállodatulajdonos tűzött ki 25 ezer dollárt 1919-ben, ami akkor jelentős összeg volt, arra a feladatra, hogy tessék átrepülni leszállás nélkül az Atlanti-óceánt. Ezt 1927-ben Lindbergh megnyerte, Párizsban nagy ovációval ünnepelték, és hát akkor mediális esemény volt, de ami sokkal fontosabb, innentől kezdve indult meg az úgynevezett Lindbergh boom a tőzsdéken, ami a repülés és a polgári légi közlekedésnek a fejlődését megindította. Azt gondolom, hogy itt most már látszik a gondolat, az XPRIZE alapítvány, aki ezeket a versenyeket szervezi, azt mondta, pontosan Lindbergh története alapján, szervezünk olyan versenyeket, ígyünk olyan díjakat, amelyek meg tudnak mozgatni akár egész iparágat is, bevonza azt a befektetést, szellemi és anyagi befektetést, amelyik nem jönne be erre a területre. Az első, amit csináltak, az az Ansari XPRIZE volt. A Virgin Galactic nevét gondolom sokan olvastátok, láttátok a sajtóban. Ők a űrturizmus fejlesztésében járnak elől. Talán még idén, de lehet, hogy jövő elején fog megindulni az első menetrendszerinti űrturista járat. A világűrben Virgin Galactic űrhajóival. Ez a vállalkozás egy ilyen XPRIZE győzteséből nőtte ki magát, ha úgy tetszik, amit 2004-ben nyert meg egy Scaled Composites nevű társaság, és ez működik. Vannak konkurenseik is. Tehát megint a példa mutatja, hogy egy ilyen történetből elindulhat valami. Ennek a következő, úgy tetszik, nagyobb léptékű változata a Google Lunar XPRIZE, ami nagyon röviden azt a célt tűzte ki maga elé, hogy próbáljuk meg kivinni a gazdaságot a Földről és a Föld körüli pályáról. Föld körüli pályán van egy működő gazdaság, kereskedelmi műholdak, távközlési műholdak, aki nézte az olimpiát, vagy bármit néz, az jó eséllyel egy műholdon keresztül tartott ott kapcsolatot. Földmegfigyelő műholdak rengeteg dolgot csinálnak, időjárás jelentés nem kell mondanom, de a tévé is, ugye a geostacionáris műholdak, most már ott elég sűrű a forgalom, tehát nem is biztos, hogy olyan könnyű helyet kapni. Ez mind-mind működik, de ez mindig, ha úgy tetszik, egy úgynevezett orbitális, tehát föld körüli pályán működő gazdaság. A cél itt az, hogy lépjen tovább az emberiség, és nézze meg az, hogy milyen más lehetőségek vannak a világűrben. Hagyjuk el a bolygónkat, legyünk egy úgy mondják, több bolygós faj. Ne csak egy kicsi szülőföldünkön legyünk, hanem menjünk kifele. Erre sok okot lehet mondani, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni. Az egyik az talán, amit most spontán eszembe, hogy nem is olyan régen Oroszország fölött jött le egy meteor, ami elég csúnya ijedelmet okozott. Hál' Istennek csak ijedelmet, nem tudom, a város nevére nem emlékszem. Cserjabinsk volt? Tehát most volt pár hónapja biztos, jött egy ilyen kődarab, és ott úgy csúnyát robban. Na most ilyen dolgok történhetnek, kicsit komolyabb méretekben is, erre vannak programok, az úgynevezett Near Earth Object, NEO, földhöz közeli objektumokat figyelik, amiket nem ismerünk, mert jön egy, mondjuk egy 20 méteres szikladarab, az távcsővel nehéz úgy látni, úgy spontán. De ha ez itt véletlenül eltalálja a földet, akkor ebből egy, ha rossz helyre esik, mondjuk New York fölé, vagy Shanghai fölé, akkor ott lőttek a dolognak, tehát, és ezt nem nagyon tudjuk kivédeni. Tehát van egy ilyen katasztrófa szcenárió is, amit szoktak mondani, hogy már emiatt is jó lenne biztosítani magunkat máshova, nem nagy a valószínűséget, tehát nem kell félni attól, hogy holnap a fejünkre esik valami, és elég sok program van az, aki azt célozza, hogy ezeket figyeljék, és megpróbálják, ha jön egy ilyen, akkor eltéríteni is. De visszatérek ide, itt a lényeg az, hogy meg kell nézni, meg akarjuk nézni, hogy van-e lehetőség egyéb dolgokat is csinálni. Kimenni a naprendszerbe, körülnézni, netán gazdasági tevékenységet folytatni. Ebben az épületben vannak csillagászok is, akik azzal foglalkoznak, hogy például a Hold hogyan, vagy tudják azt, hogy holland keletkezett, geológusok. Azt is tudjuk, hogy a Hold és a Föld nagyon hasonló összetételében. A legutóbbi elmélet szerint ugye az volt, hogy jött egy nagyobb darab kóbor égitest összeütközött a Földdel, kiverte belőle a Holdat, és ebből lett a Hold. Tehát ez megmagyarázza, hogy a anyagi összetétele is nagyon hasonló. Tehát van a Holdon is mindenféle olyan dolog, ami itt a Földön is. Többek között van titán, ritka földfémek, meg hélium-3 izotópja is van, ami a Földön annyira nincsen, ez egy másik történet. Ez fölkeltette az emberek érdeklődését, mondván, hát ha lehet abból ott valamit csinálni, amire szükségünk van. A Föld az egy véges rendszer, és bármennyire újrahasznosítunk mindent, az el fog fogyni előbb-utóbb, tehát valamikor foglalkozni kell ezzel. A ritka földfémekre azt mondják, hogy ez egy valós lehetőség viszonylag gyorsan, hogyha nem változtatjuk meg a szokásainkat és a okostelefonba, egyebekben, amiben ezeket mind beépítjük, akkor ebből elég hamar lehet szűkösség, tehát vagy valami egész más kell csinálni, vagy be kell szerezni. Tehát a lényeg az, hogy ez a verseny, a Google XPRIZE megpróbálja ösztönözni azt a részét az embereknek, akik azt gondolják, hogy érdemes kimenni egy ilyen, vagy belevágni egy ilyen vállalkozásba, egyrészt még izgalmas, másrészt van mögötte egy csomó felfedezni való is. Természetesen a Holdon is van még egy csomó tudományos felfedezni való. Elég, ha csak arról utalok, hogy nemrég fedezték, hogy vannak olyan lávatölcsérek, tehát barlangok tulajdonképpen, amiket például kiválóan lehetne használni bázisok építésére, mert már védel kicsit a sugárzás ellen, egyebek ellen. Szóval sok minden ilyen van, és erre szól a Google Lunar XPRIZE, állj össze, szervezd meg, csináld meg, hogy hogyan lehet egy ilyet megcsinálni. Visszatérek ide, itt most nincsen ezen a részen, tehát ez egy világra szóló verseny. Jelen pillanatban 22 csapat van még versenyben, velünk együtt, a pulival együtt. Lényegében minden kontinensről van szereplő, hivatalosan Ausztráliában nincs csapat, de van olyan csapat, akinek van ausztrál ága. Tehát van amerikai, ázsiai, nem bocsánat, afrikai nincsen. Tehát a világ minden tájáról úgy gondolták emberek, hogy érdemes egy ilyenbe belevágni, mert ez egy izgalmas feladat, és nem a 20 millió dollár első díjért. Nyilván aznak mindenki örül, hogyha megnyeri, de azt gondolom, hogy sokkal többről van szó, arról van szó, hogy valami olyat csináljunk, ami a jövőben mutat, és meg tudjuk ezt csinálni. Összesen 33-an neveztek be egyébként, ebből 22-en állnak még, úgyhogy azt gondolom, mi már ezt is sikernek könyveljük el, hogy mi még mindig állunk, és egész jól állunk. A mi gondolatunk, amikor ezt elkezdtük, ez 2010 nyarán volt, én személyesen nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy szabad egy ilyen projektet elkezdeni. Kb. Egy évet gondolkoztam, beszéltem emberekkel, amikor végül is az lett, hogy akkor jó, szabad. Mert veszíteni való nincs. Bárhova eljutunk, az már csak siker lehet. És azt gondolom, hogy most már több mint 3 év után egyre több sikerről tudunk beszámolni, hála Istennek. Erről szeretnék röviden erről a történetről egy kicsit mesélni. 5 lépcsőbe szeretnénk a pulival fölmenni a Holdra. Az első lépcső az 2011. február 17-én zárult le. Akkor jelentette be az XPRIZE alapítvány az akkor 29 csapatot, aki hivatalosan is elindult a versenyen. A nevezés lezárult, mostantól kezdve zárt körű társaság, ebből a 29-ből 22-en vagyunk. Tehát ez az első sikerünk, hogy sikerült összerakni egy csapatot, egy koncepciót, egy ilyen 20-25 oldalas anyagot, amiben el kellett mondanunk, hogy képzeljük mi ezt az egészet, milyen járgányt akarunk küldeni, hogy küldjük a Holdra, hogy szervezzük meg a költségeit, ez az egyik legnehezebb feladat, ezt ennek a finanszírozását megoldani, meg egyáltalán, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Na most ezt sikerült megmutatni, hogy mi ezt úgy érezzük, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Nevezési díjat is sikerült teremtenünk, úgyhogy ide beléptünk. A második fázis az egy hosszabb fázis volt, az első prototípust alkottuk meg, aminek az egyik inkarnációját itt látjátok. Remélem, hogy a végén majd kicsit lépcsőt is mászunk. Egy kollégám még elvileg jön, nem tudom, hogy Matyi itt van már? Itt van a sofőr, majd ő beindítja és fölmegyünk fel egy kicsit a lépcsőn. Ezen föl tudunk menni, ugye Matyi, lazán? Igen, hát ez nem gond, ez lépcsőt is tud mászni. Nem, mintha a Holdon erre számítanánk. De ki tudja. Tehát ő, ha úgy tetszik, egy koncepcionális rész, az egy fapados változat, amivel azt teszteljük, hogy az a gondolat, ami a mérnökök fejébe, a csapat fejébe sok-sok óra munkával megszületett, akkor az működőképes-e egyáltalán. Tehát, hogy hogyan néz ki. És végül is ott tartunk, hogy működőképes, majd mondok róla kicsit többet is az egyetfejlődéséről, hogy hogyan jutottunk el ez az úgynevezett I2.0-ás változat, amit itt láttok. Ő járt egyébként Marokkóban, erről majd többet is mondok, marokkói sivatagban, és most készülünk vele egy másik helyre, erről majd a végén szintén mondok. Tehát ez volt a második rész, ez lényegében lezárult, most vagyunk a harmadiknak az első fázisában, amikor tulajdonképpen az űrképes rendszereket szeretnénk megalkotni, illetve meg fogjuk alkotni. Űrképes rendszer az azt jelenti, hogy bírja a gyűrődést. Elég sokféle gyűrődést kell bírni egy ilyen dolognak. Nem tudom, kérdezni szoktak itt így a hallgatóságból? A végén. Nem, mármint, hogy én kérdezek, és akkor válaszolnak, az lehet jó. Fizikusoknak ezt illik tudni, hogy milyen gyűrődést kell bírni egy gyűreszköznek. kettő elsőt, azt, hogyha meghalom, akkor örülök neki. Ha nem, akkor elmondom. Egyik a hőmérséklet. Extrém hőmérsékletekkel kell megbirkóznunk. Tessék? Milyen nyomás? Jó, akkor ezt egy kicsit pontosítanám. Tehát valóban a gravitációs terhelés az indításkor és a leszálláskor, ha valahova leszáll a rendszer. Ugye fönn magában a világűrben ott is oda kell figyelni, mert ott amikor csak úgy szóval repül, akkor ott ugye milyen van? Milyen helyzetben? Súlytalanságban van. Tehát amit itt a Földön igazán ilyenkor érzékelünk, amikor esünk lefelé, akkor súlytalanok vagyunk. Ezt mindenkinek kell tudni itt ebben a teremben, fizika szakon. Tehát erre is fel kell készülni. Tehát ezek a dolgok. Akkor összefoglalom, tehát köszönöm a segítséget. Hőmérséklet. Holdon akár mínusz 170 plusz 120 fok közötti hőmérsékletekkel kell megbirkóznunk. Az egyik fele az, a Holdon ugye nincs igazándiból légkör. Valami nagyon-nagyon-nagyon ritka van, egy pont nem régen indult, pár napja indult amerikai űrszonda, ezt fogja vizsgálni, a LEDI nevű űrszonda. Ez olyan ritka ez a légkör, hogy olyan, mintha nem is lenne. Tehát nincs. Ami azt jelenti, hogy nincs hővezetés, nincs áramlás. Ahol oda süt a napot meleg van, ahol árnyék van, ott hideg van. És ez extrém hőmérséklet különbséget eredményez. Tehát valóban kell figyelni arra, hogy ez a része megsül, a másik része megfagy. Tehát, hogy mit csinálok vele, milyen anyagot rakok bele, hogyan megpróbálom meg elvezetni a hőt, a belsejében ugye vannak eszközök, amik hőt termelnek, azt a hőt hova tudom elvezetni, ez az egyik része a hőmérséklet lényeg. Mindezt vákuumban, mert ugye levegő sincs. Nyomás, amiről ugye mondtuk, hogy egy kicsit a nyomás nem teljesen a jó szó talán erre, tehát a gravitációs terhelés. A videóban is lehet látni, amikor egy ilyen Saturn nagyságú rakéta indul, de bármelyik rakéta, amikor indul, akkor több G-s terheléseknek lehet kitéve. Azon kívül ez egy rázkódik. Az egyik úriember, akit itt láthatok a videóban, Eugene Cernan, aki az Apollo 17 parancsnoka volt, az utolsó ember egyébként, aki a Holdon járt a mai napig. Ő mondta, egyik könyvébe írta, hogy ezek mind nagy része berepülő pilóta volt, tehát hogy tudták, hogy mi az egy ilyen masinán ülni, azt mondta, az egy olyan érzés, amikor ott ültem fönn 110 méter magasba, és a fenekem alatt ott van az a több millió tonna tolóerő, és az rázkodik. És azért mindig ott kísértésben volt, hogy kézi vezérlést a kapcsoljon át, mert azért ez nem minden nap történik, mert ilyet csinálnak. Persze nem kézi vezéréssel indultak a Saturnok. Tehát ott van rázkódás, több gés, tehát ezt is ki kell bírnia. Ezek a rázótesztek, amiket ki kell bírnia. Mi van még odakünt, ami itt a Földön nincs annyi? Sugárzás. Minket véd a mágneses tér és a légkör nagyon sokféle sugárzással, ami kint van. Ez elsősorban az elektronika nem szereti. Tehát a számító, fedélzeti számítógép, a műszerek, ezeket nem szeretik, jönnek a kóbor részecskék, vagy sugárzás, és akkor az elektronika azt mondja, hogy ő nem. Tehát erre is oda kell figyelni, kétféle megoldás van, az egyik az, hogy redundáns rendszereket rak be az ember, és aztán, hogyha mondjuk három kiesett, még mindig van kettő. Ez nyilván tömeg növekedéssel jár, de itt egy kereskedő, meg kell nézni, hogy mi a jó. A másik az, hogy RAD-hard, radiation hardened komponenseket kell belerakni fedélzeti számítógépbe, processzorokba, amelyeknek van egy olyan védelmet, egy olyan ezt dologba rakják be, ami védi őket a sugárzás ellen. Hol voltunk? Tehát mechanikai terhelés, hőmérséklet, sugárzás. Úgy lényegében vákuum, tehát amiket ezeket úgy végig kell nézni. Ezen most dolgozunk, most készülnek az első konkrét tervek a tapasztalatok alapján, hogy hogyan nézzen ki az elektronika, mi legyen benne, mit tudjon, hogy csináljon. A anyag, ami itt látható, ezeknek egy része nem bírná ezeket a gyűrődéseket például. Tehát ennek a keréknek, erről majd beszélek, hogy miért ilyen, ennek a keréknek az anyaga, és konkrétan a vége, ez egy kevlár szénszál kompozit. Epoxi módszere, ez nem bírná azt a terhelést és azt a jönséget. Miskolci Egyetemen az egyik csapattársunk most azon dolgozik, hogy egy olyan hasonló erős és könnyű kompozitot állítson elő, ami ezeknek a feltételeknek megfelel. Az alumínium, ami a váz és a kerekeknek a tüské, vagy nem, a küllői, ezek szintén speciális alumínium ötvetek kell, hogy legyenek, amik jobban bírják a terhelést, szilárdságilag és sugárzásvédelmi szempontból is. Ez itt most normál alumínium, tehát nem világűre készült alumínium, de ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ilyet használjunk itt, hogy megnézzük. Hát ezen dolgozunk, ez a harmadik lépcsőfok. A negyedik az lényegében ugyanez, idézőjelbe téve, amikor még egyszer megépítenénk, attól függ, hogy mennyi időnk és mennyi pénzünk lesz, azt az eszközt, ami aztán tényleg repül. Tehát, hogy ha úgy tetszik, akkor ha kétszer megépítjük, akkor lesz egy tartalék, hogyha netalántán valami baj van. De ez a harmadik, negyedik fázis, ez így összefolyik, és a vége természetesen a küldetés, amikor szeretnénk eljutni a Holdra, és az ő leszármazottját látni, hogy ott megteszi ezt az 500 métert minimum, visszaküldi a panorámaképet, a videót és minden egyebet. A versenynek van egy határideje, ez 2015. december 31, ami azt jelenti, hogy kicsit több mint két év múlva ennek meg kell történnie. Nagyon szűk az idő, hogy most nagyon bele kell erősítenünk, és amit itt írtam, hogy 2015. október, nagy valószínűséggel társas utazással fogunk tudni menni, ha odáig eljutunk, amiben én azt gondolom, hogy én bízom, és nagyon sok esélyünk van rá. Van egy-két versenytársunk, aki a leszálló egység fejlesztésével elég jól áll, és jegyet árul. Tehát azt mondja, van hely, és akkor elviszünk benneteket némi pénzért. Most ez mindenkinek jó, mert nekünk nincs rá erőforrásunk, hogy egy leszálló egységet kifejleszünk, nekik meg nincs annyi pénzük, hogy mindent egyedül megfinanszírozzanak, és elvigyenek egy nagy üres helyet, ami nincs kitöltve, tehát utast keresnek. Jelenleg kettő csapattal is tárgyalunk, akiket még most nem szeretnék megnevezni, nem vagyunk abban a fázisban, de lehet, hogy ez egy-két-három hónapon belül publikussá is válik. Tehát elég jó esélyünk van arra, hogy ezen szépen együtt tudjunk működni, és akkor megtegyük ezt a szép holdutazást. Egy kicsit az is motivál engem, megmondom őszintén, az, hogy a feladat izgalmas, tehát nem triviális egy ilyen kütyüt megépíteni. Én nem vagyok mérnök, tehát én is elméleti fizikusként végeztem, de nagyon sok apró dolog van ebben, már ebben a szerkezetben itt, ami fifika kell. Ugyanis van egy kényszerünk, nincs pénzünk, vagy nagyon kevés pénzünk van. Tehát olyan megoldást kell találni, ami nem kerül sokba, plusz még valami, totál biztosnak kell lennie, maximális biztosnak kell lennie. A Holdon nincs műszerész. Konnektor sincs. Semmi nincs. Hideg van, meleg van, sugárzás van, nagyon ronda holdpor van. Tehát, hogyha valami elromlik, akkor kampec. Akkor körülbelül befejeztük a küldetést. Tehát ez maximálisan egyszerűnek kell lenni, minimális hiba lehetőséggel kell bírnia. Ez próbáljuk meg megvalósítani, és azt gondolom elég sok sikerrel, hogy ez hogy néz ki. Hogy menjünk tovább is. A következő rész, amiről most meséltem, tehát az űrképes rendszereknek a fejlesztése és a tesztelése, ezeken dolgozunk. Ezen kívül tényleg operatív teszteket hajtunk végre, hogy tudjuk irányítani. Hogyan fogunk navigálni ezzel? Ő nem egy alapjában véve okos szerkezet, tehát a fedélzeti számítógépére nem nagyon teszünk jelenleg, ha úgy tetszik, autonómiát, mint hogy a kollega mondta, hogy a drónok, hogy van valamennyi eszük. Neki is van természetesen számítógépe, de igazándiból az irányítását mi nagyon egyszerű módon oldjuk meg. Van neki két szeme, ezzel a két szemével lát. Ezt nekünk visszaküldi, hogy ő mit lát, és mi döntjük el, hogy hova megyünk. Hát parancsot adunk neki, hogy akkor mennyi előre, balra, valami. Ez nagyon egyszerűnek tűnik, és nagyon biztonságos, hiszen végül is az ember irányítja. A Holdon ez megvalósítható. A Hold az, ugye most föltehetném megint a találós kérdést, milyen messze van, most ezt megmondom, 384 ezer kilométer az átlagos távolsága, fénysebességet mindenki tudja, hogy mennyi, tehát a oda-vissza jel, az nem egészen 3 másodperc, még egy ilyen parancsot meg tudunk tenni, tehát ez még követhető. Ez az a késlekedés majdnem, amit egyébként akár műholdas telefonbeszélgetésen is hallom, ami kimegy a geostacionális pályáig, meg visszajön, már ott érezni ezt a pici késleltetés benne. Tehát ez megoldható, és nem, tehát sokkal biztonságosabb rendszer, mint egy autonóm rendszer, ahol megy. A limitáló tényezőnk itt az, hogy azt az információt vissza kell hoznunk, tehát a kommunikáció, hogy milyen jelet tudok visszaadni. Itthon megszoktuk, hogy van 100 megabit per szekundumos vezetékem, wifi-be is. A Holdon nincs 100 megabit per szekundumos vezeték, ott van ő, van egy energia szolgáltatója neki, beépített, napelem és akkumulátor, amivel nagyon-nagyon-nagyon óvatosan kell gazdálkodnia. Ez azért érdekes, mert hogy a rádiójelet, amit visszaküld, azt nekünk itt a Földön valahogy fogni kell. Ha minél erősebb teljesítményt tudok adni, annál könnyebb a dolgom. Most, hogyha mi 10 watt teljesítményt tudunk adni, ami egy maximális értékelem becslésünk szerint, 10 watt nem sok, a világűrben ez már elég sok, ezt már nem lehet olyan könnyen fogni úgy, hogy az jó is legyen és lejöjjön. Tehát akkor a 3-5 méteres antennával nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy ezt eltaláljuk. Ha van 30 méteres antennánk, ritkán van a kertben ilyen hátul, akkor azzal már lehetne dolgozni. Ilyen van, de ez elég drága, meg kellene venni. Vagy pedig egy olyan okos megoldást megint kitalálni, hogy ezt meg tudjuk oldani. Tehát ezek a részek vannak benne, így fogunk vele navigálni. Ezen is dolgozunk, hogy hogyan tudunk minél megbízhatóbban sofőrködni. Ezt majd most ugyan itt a végén bemutatjuk, hogy hogyan megy. Ezt teszteltük, és erről mindjárt többet is fogok beszélni, úgyhogy valóban csak az alapján irányítottuk a rovert, amit az ő szemei láttak. Ez volt ez a bizonyos marokkói teszt 2013. februárjában, a Mars 2013 projekt keretében. Erről többet is fogok mondani. Igen. Azon kívül, hogy fejlesztjük a járgányt és a Holdra akarunk menni vele, csinálunk még sok mindent mást is a csapatban. Többek között elmeséljük a történetet, mint ahogy mostan elmesélem. Közben igyekszünk mindenféle okosságot is mondani, hogy miért jó ez, hogy milyen messze van a Hold, mi mindent lehet ott csinálni, és ez miért jó. Csináltunk már társadalmas holdnézést. Holnap megyünk Bajára, a kutatók éjszakájára, ahol bemutatjuk a bajai csillagvizsgáló meghívására a projektet, és kicsit megsétáltatjuk a pulit. De sok helyen voltunk, már írtunk cikkeket Holdról, Holddal kapcsolatos történetekről. Igyekszünk híreket adni kicsit a mi szempontunkból, hogy mi történik a Holddal kapcsolatban. Volt 2 évvel ezelőtt egy nagyon sikeres vajszpázdunk középiskolásoknak, közel 500 pályamunka érkezett be, amivel akkor azt gondolom, ha jól emlékszem, a második legnagyobb vajszpázdot tudtuk megcsinálni semmiből, tehát kvázi önkéntes munkával és mindennel egy nagyon szép eredményeket hozott. Van egy blogunk, az, aki indexet szokott nézni, az időnként látja, pulispaceblog.hu, ahol asztronauták történeteit meséljük el, akik a Holdon jártak, illetve természetesen beszámolunk a versenyben történő dolgokról, és hogy mi minden történik. Ez a blog tavaly a Golden Blog első díját nyerte a szakértői blogok kategóriába, hogy sikerült már egy-két dolgot azt gondolom, hogy megcsinálni. Ki csinálja mindezt? Ezt egy jelen pillanatban egy önkéntes csapat csinálja. Ez egy régebbi kép, nem mindenki van már velünk. Egy önkéntes munkának a lényege az, hogy van egy élete mindenkinek. Munkája, vagy tanul, és mellette extra a szabadidejéből áldoz egy olyan projektre, amire azt gondolja, hogy jó és izgalmas. Körülbelül 30 aktív csapattagunk van, ez az idők során úgy állandó, tehát jönnek újak, van, aki megváltozik az élete, és nem tudja csinálni, vagy belefáradt, és nem akarja. Ennek ellenére ez a több mint három év, ez több mint 30 ezer munkaórát jelent. Ez egy alsó becslés, ennél valószínűleg többet tett bele a társaság. Ezt tessék úgy kicsit meggondolni, hogy mit lehet csinálni, először csak úgy mondjam szívből. Másképp nem is lehet csinálni ezt. Ugye, 30 ezer munkaóra, egy munkaév, vagy munkás év, a fiataloknak majd ez később lesz, olyan 1500-1600 munkaórát jelent, tehát minimum 20-30 munka évünk van már a projektben. Benne van a tervezés, az ismeretterjesztés, minden egyéb. Hát őnélkülük nem tudnánk igazániból sehova sem menni. Építünk aktívan egy közösséget is, mert szeretnénk azt, hogy minél többen lássák, hogy egy ilyen projektet lehet csinálni, és ez jó. Sokan csináljunk, a csapatról beszéltem. Nem tudnánk létezni támogatók nélkül. Eddig sikerült néhány komolyabb céget is már rábeszélni arra, hogy minket érdemes támogatni. Ezt leginkább ugyanaz barter támogatás formájában sikerült elérnünk, ami azt jelenti, hogy például a gépészmérnökeink a Creo nevű szoftverrel tervezik a gépészeti részt. Ez egyik világvezető szoftvere, a PTC nevű amerikai gyártótól. Több 10 millió forint értékű licenc. Hasonló nagyságrendben a villamosmérnökök, ez egy viszonylag újabb rész, az Altium nevű szoftverrel dolgoznak, szintén egyik világvezető tervező szoftver, szintén ilyen milliós nagyságrendű licencértékű szoftverekkel dolgoznak. Ez másrészt lehetőség is azoknak a fiatal mérnököknek, van diák is köztük, egyetemista, akik ilyen eszközökhöz jutnak hozzá egy olyan szervezeten belül, amit egyébként talán máskor nem kapnának meg. Van az úgynevezett kislépésklubunk, hallottátok a mondatot a videóban, hogy a One Small Step for Man, amit Armstrong mondott, mi is azt gondoltuk, hogy sok kis lépéssel sokat tudunk előmenni, ez konkrétan támogatást jelent. Bárkinek, aki úgy érzi, hogy van 1000 forintja vagy többje, és támogat bennünket, az kis lépést ugasz. Közel 1000 embert sikerült már erről is meggyőznünk, hogy érdemes bennünket támogatni, hogy valamire elő tudunk menni. Van egy most már lassan 8000 főt számláló Facebook közönségünk. Facebookosok, gyertek, lájkoljatok bennünket, ott naponta, két naponta friss híreket is kaptok, többet, mint bárhol máshol. Tehát ezt szeretnénk szépen így építeni. Támogatókat meg kell mindig kicsit mutatni, ezek a cégek, ezt majd frissítenünk, mert közben van egy-két újabb is. Ezen az egyik legnagyobbunk most nincs is rajta, azt majd később lesz talán. A lényeg az, hogy tényleg sikerült azt gondolom már elérni az, hogy jó néhány cég, magánember úgy gondolta, hogy jó, a csapattagjait természetesen szintén ehhez szeretném sorolni, hogy ezt tudjuk itt csinálni. Egy rövid áttekintés az egészről, aztán kicsit izgalma érdekesebb lesz. Mint minden pulinak, nekünk is van négy lábunk. Aki majd az üzleti életbe kerül, az fog látni ilyen dolgokat, hogy vannak olyan stratégiai irányok, vagy stratégiai fontosságú dolgok. A mi négy lábunk, mondom, mint minden rendes kutyának, nekünk is négy van. Az alap, amiből az egész kiindult, ez egy kutatásfejlesztés projekt. Hogyan építek meg egy olyan önjáró eszközt, amely képes megtenni 500 métert a hold körülményei között, és ez képes kommunikálni a Földdel. Ez egy kutatásfejlesztési projekt, aminek mondom az egyik első inkarnációt itt látjátok. Itt nem akarunk megállni, hanem azt mondjuk, hogy ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor sok minden más is meg tudunk csinálni. Szeretnénk ebből egy hozzájárulni ahhoz, hogy az űripar, az űrtevékenység az egy kicsit megerősödjön Magyarországon. Van űrtevékenység Magyarországon, sok mindent, szép és jó dolgot csináltak a kollégák. Most volt nemrégen a hír, a Pille nevű műszerről talán sokan hallottatok, ez egy klasszikus, már nagyon régóta, nagyon megbízható, az űrhajósok sugárterhelését méri, sugárdózását méri, az űrállomáson standardhoz tartozik, magyar fejlesztés, sok éves. Még annak idején Farkas Bertalannak fejlesztették ki, 30 évvel ezelőtt, mint 30 évvel ezelőtt. De mondhatnék sok mást is, ami nagyszerű példa arra, hogy a magyar kutatók, a magyar mérnökök csináltak ma ilyen dolgot. Jövőre fog leszállni a Rosetta nevű űrszonda, az ESA-nak az űrszondája. Mindig elfelejtem az üstökös nevét, mert hülye hosszú neve van neki. Hosszú nevű üstökös. Le fog szállni a szondára. Ebben például, ebben az űrszondában nagyon sok magyar fejlesztés van. A tápegység, a leszállási szoftver vezérlés, ami szintén ott van. A MASZAT egyet és mindenki ismeri, az első magyar CubeSat, ami most már jó másfél éve rója a köröket fáradhatatlanul a föld körül. Tehát van ilyen, de nem elég, messze nem elég. És ez egy olyan ágazat, egy olyan főleg fizikusoknak, mérnököknek izgalmas terület, ami azt gondolom, hogy nagyon messze tud vezetni. Nincs határ, ugye azt is mondják, amerikaiak szeretek mindig nagy szavakat használni, az utolsó határ, a végső határ, a final frontier, ahogy ők mondják, a világűr, óriási. Végtelen lehetőségekkel, izgalmas projektekkel. Tehát szeretnénk ezt tovább vinni és megcsinálni. Említettem, hogy csinálunk sok-sok ismeretterjesztést, rajzpályázat, kis művészet is. Sokan azt hiszik, a mérnökök és a fizikusok, hogy mondjuk más emberek. Én azt gondolom, hogy aki itt van, az tudja, hogy ez nem így van. A fizikusok, a mérnökök ugyanolyan embereknek többi. Ugyanúgy szeret olvasni, zenét hallgatni, játszani, ugyanúgy sír, ugyanúgy nevet, mint a másik. Egy pici különbség talán van az, hogy ez könnyebben, hogy mondjam, megélhető, hiszen mindannyian emberek vagyunk. És én azt szeretnénk ezzel elmondani az ismeretterjesztésünkkel, a kulturális programokkal, amiket igyekszünk szervezni, ezek nagyon mély emberi projektek. Az Apollo programban 400 ezer mérnök dolgozott. Ez egy összefog, egy emberi teljesítmény volt, és nem az volt a műszaki része óriási haladás, de sokkal értékesebb dolog benne az, hogy ezt emberek csinálták, mit éreztek, hogy gondol, hogy látták, hogy történt meg velük. Ezt is szeretnénk egy kicsit átadni, és egy picit úgy terjeszteni, hogy ez nincs két világ, nincs két kultúra, nincs bölcsész kultúra és nincs természettudományos kultúra ilyen szempontból. Ez egy kultúra, amit egy magunk csinálunk. Végül szeretnénk egy kicsit ezt az összefogást is, hogy sokan sokfele tudunk, sok mindent tudunk csinálni, megvalósítani. Egyrészt itthon Magyarországon minél több magyar vállalatot, magyar embert szeretnénk bevonni, és természetesen nemzetközi együttműködés is egy olyan vállalkozás, amit egyedül nem lehet megcsinálni. Hát ezeket szeretnénk élni és csinálni. És most jön az érdekesebbik része, a puli egyetfejlődése. Elmondanám nagyon röviden, hogy mitől lettünk mi puli. Miért lett puli a projekt neve és a járgánynak a neve puli? Ez onnan jött, hogy amikor ugye 2010-ben töprengtünk, hogy legyen ilyen projekt, akkor még nem volt neve. Akkor csak az volt, hogy majd szeretnénk egy magyar GLXP csapatot csinálni. Az egyik első koncepció az egy, amit a Atomcsill honlapján jól láttam, vagy a megkérdezésnél, egy ilyen furcsa gömbalakú szerkezet volt sok-sok ilyen virsli-szerű kilógóval. Ami kicsit úgy néz ki, mint egy ugró puli, ami egy ilyen gömb. Csak nem lát semmit. Hát ez volt az egyik ilyen, hogy mondjam, utalás erre a történetre, hogy ez lehetne puli is. De egy másik, ami még egy kicsit korábban jött, az pedig onnan volt, hogy volt egy póló, kaptam egy másik projektben részvevő kollégától egy pólót, ami az volt, hogy ilyen szőrös valami, és hogy hungarasta. Kicsit ilyen viccesen próbáltam mutatni, hogy hungarista, hungarasta, tehát egy ilyen parodizáló póló, amin egy ilyen szőrmok volt. És azt bedobtam a kollégáknak, hogy nézzék meg, hogy valami hasonlóan gondolkozzunk, milyen nevet mondani, de akkor több érdekes dolog jött ki. Az egyik az, hogy idősebb kollégáknak fogalmuk sem volt, hogy mi az, hogy rasta. Nem tudták, mi az. Másik, ami kijött, az, hogy azt mondja, ez a puli. Mi csinál itt egy puli? És akkor jött az, hogy jó, akkor az a gömb koncepció, akkor ez, a puli, ez nem rossz. Kimondható magyarul. Kimondható angolul, ez nagyon fontos a nemzetközi életben. És egy csomó jó tulajdonsága van neki, ami a projektre illik. A puli okos, a puli vidám, a puli tud terelni, összefogni, és végül is hallgat arra, aki irányítja. Tehát azt mondtuk, ennél jobb nem is lehet. Így született meg a puli, és hamar megszületett a logónk is, amivel már kétszer elnyertük a GLXP csapatok között a legjobb, legvidámabb logó címét, és azonban ezt már nem fogják lemosni rólunk, ez meg is marad nekünk világéletünkben. Ezt most nincs is itt ez a gömb alakú játék, de volt mellette rögtön mindjárt egy másik, egy hagyományosabb rover koncepció. Az első ilyen rajz még az akkor született, hogy gyorsan be kellett adnunk az egészet. Aztán ebből lett az egyik kollégánk gondolkozott, hogy kis robot kis akadályon tud átmenni, nagy robot nagy akadályon tud átmenni. A nagy robotot nem tudok könnyen fölvinni a holdra, tehát vigyek fel valami olyat, mint föl lehet esetleg fújni. Ez volt az egyik gondolat. A másik gondolat az volt, hogy ha nem tudom, hogy hol szállok le, és mi annak idején azon gondolkoztunk, hogy egy úgynevezett pattogós leszállást hajtunk végre, egy légzsákkal védve a dolgokat, mint a Marsra ment a Pathfinder annak idején, a 990-es évek végén. Az egyszerűbb, de akkor nem tudom, hogy hol állok meg, mert ugye pattog x darabot, és a végén nem tudom, hogy hol vagyok. Belekerültek egy kráterbe, sziklás terepre, nem tudom. Tehát olyan mozgásformát kerestünk, amivel viszonylag ismeretlen terepen is jól tudunk menni, és akkor jött a gondolat, hogy van az úgynevezett botkerék. Angolul veg, wheel, leg, ami megpróbálja ötvözni a kerék és a láb közös jó tulajdonságait. A kerék nagyon jó sík terepen, meg sima terepen. A láb nagyon jó sziklát mászni, meg egyenetlen terepen fölmenni. Én tudásom szerint 1996-ban az ESA-nak volt egy első ilyen koncepció, egy ilyen járgány, azóta több ilyesmi is van. Aztán mi is azt mondtuk, akkor megnézzük ezt, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Ebből született meg ez a koncepció, hogy szeretnénk egy olyannal menni, ami könnyű, viszonylag nehéz terepen, ismeretlen terepen is elmegy, anélkül a veszély nélkül, hogy ott ragad, és stabil, megbízható. Ebből lett az egész. Most az, hogy ez konkrétan így néz ki, ilyen formájában neki, ez nagyon sok mérnöki munkaórának az eredménye. Sok szimuláció volt benne, hogy miért pont így néz ki. Ezt, ha megnézitek, ez a rugózását is biztosítja, majd ezt megnézzük. Tehát ez például egész konkrétan direkt a motorokra van rátéve a meghajtás. Magyarul ez keményebb, mint egy Porsche. Nem olyan gyors, de sokkal keményebb. Miért csináltuk ezt? Minden egyéb, amit bekapcsolok, minden felfüggesztés, meghibásodásra alkalmas. Tehát ez a maximális egyszerűség, amit itt el tudok végezni, hogy ráteszem. De valamilyen rugózást mégis kellett beletenni. Hol tudom beletenni a rugózást? ebbe a formába. Ez a része neki, ami ezt bírja. Ennek erősnek kell lenni. Ezt ki kell bírja, hogy hanyat tesik. Tehát amikor, ezt mind ki is bírja egyébként. Tehát ezeket tudja. Csak mondom azt, hogy ez a forma, amit ugyan egyszerűnek néz ki, ebben nagyon sok munka van. Néha, hogy mondjam, nem könnyű munka, de az eredmény akkor végül is megszületett. Tehát ez volt a fejlődés. Itt a közepén, amit láttuk, ezt most nem hoztuk el, az első játékszerünk, ez egy távirányítós cucc, tényleg ez borzasztóan egyszerű, ilyen pálcik a lábakkal, ezen teszteltük, hogy a koncepció egyáltalán működőképes-e. Tehát tud-e mászkálni mindenfelre, és tudott. Átment női táskántól kezdve, cipőn, kisebb lépcsőn, homokba, mindenhol. Az első, még ennél, amit itt láttok, ez a, úgy hívjuk, hogy teve egy. Ez egy külön történet, hogy miért teve, miközben a pulinak a tevéhez. De ezt már egy másik alkalommal mondom el. Tehát a teve egynek a tesztelése, vagy a teve 0.1 tesztelésekor kimentek a srácok egy ilyen sittes telepre, olyan köves mindenféle dolog volt, tehát nagyon ronda terep, még vékonyabbak voltak annak a lábai, mint ez. És addig gyűrték, amíg már csak kettő lába, ha úgy tetszik, élt, abból is nem mindegyiknek volt még mindazőt küldője meg, és még mindig ment. Tehát még mindig képes volt mozgásra. Tehát ez volt az első bizonyíték arra, hogy ez a fajta konstrukció el tudja vonszolni magát, ha úgy tetszik, akkor is, hogyha a megsérül. Tehát ez, hogyha két kerekünk teljesen lerobban, még akkor is el tudja magát vonszolni. Ha beakad, letörik, vagy bármit olyan van neki. Tehát fel vagyunk rá készülve, hogy elég mondom, szigorú terepviszonyok között is el tudunk vele menni. Erre lesz is majd egy történet, remélem nem felejtem el. Tehát itt látjátok, ezen a képen ez egy kicsit korábbi változat volt, de ez lényegében ő, amit most itt láttok, amit megcsináltunk. Dicsőséges kép. Ez a kép a marokkói sivatagban készült idén februárban. Ahol azt gondoltuk, hogy az első ilyen nagyobb megméretetés lehet, hogy akkor elküldjük a sivatagba, ott az ugyan inkább Mars analóg terep, mert hogy a projekt neve is mondja Mars 2013 volt, elő mindjárt többet mondok, de ott is van por, ott is van szikla, ott is van minden ilyen dolog, és oda vittük el a pulit tesztelni idén februárban. Ez a projekt az Osztrák űrfórum segítségével valósulhatott meg. Osztrák kollégák már nagyon régen azon dolgoznak, hogy valamikor majd eljutnak az emberek a Marsra, és ők szeretnének oda elmenni. Fejlesztenek űrruha szimulátorokat, az Innsbruck Egyetemen Audának hívják, erről majd mindjárt látunk képet, és mindenféle nagy expedíciókat szerveznek, hogy ezeket teszteljék. Most idén februárban volt ez a Mars 2013-as projekt, amikor ők azt játszották idézelve téve, hogy ők most elmentek, és a Marson vannak 3 hétig. Teljes izolációban, 10 perces kommunikációs késleltetésben egy nagyon feszes programot hajtottak végre, kutatóprogramot, és nem csak a saját programjukat hajtották végre, hanem 17 kísérletet összesen, ahol a vendégcsapatokat is meghívtak, illetve be lehetett menni, és egyik a Puli volt, aki szintén ott volt velük marokkói sivatagban. Ott mindjárt mondom, hogy mit teszteltünk még ott. Ez volt az egyik első kép, amit a Puli visszaküldött Marokkóból. Két kollégánk kiment, egy gépész és egy villamosmérnök kollégánk, hogy Puli miután megérkezett Marokkóba, az egy külön kis út volt, 6-7-es út, mert el kellett vinni először Innsbruckba, becsomagoltuk az óljába, ott berakták egy nagy konténerbe, a nagy konténert felrakták egy teherautóra, a teherautó elment Rotterdamba, a konténert átrakták a hajóra, a hajó elment Casablancába, lerakták a konténert. Szóval hosszú volt. És meg kellett nézni, hogy utána még éle a Puli, hát pöcre ment, amikor kiszedték a dolgot, akkor minden rendben volt, de azért jó, hogy ott voltak és megcsinálták, és egy egyik ilyen képet csináltak, hogyha figyelmesen nézzük, akkor ez a Puli árnyéka, egy H betűt sikerült nekik varázsolni. Egy picit kellett gondolkozni, hogy ezt a képet lőjék, de ez egy jó kis kép volt. Igen. Amit a csapat nagyobbik része, aki itt volt, Pesten csinált, az pedig az volt, hogy innen irányítottuk a Pulit. Magyarul ridegtartás volt, amikor az osztrák kollégák úgy csináltak, hogy a Marson vannak, meg hát mi is, akkor ők reggel kirakták, azt mondták neki, hogy Isten hírire. És mi pedig innen Budapestről igyekeztünk beszélni vele. jó szóval megmondani neki, hogy merre menjen, mit csináljon, hogy csinálja, és ezt a városházáról informatikai főosztály támogatásával tudtuk megvalósítani. Ott berendeztünk egy, én mindig úgy hívom, Baby Mission Control Center, tehát egy ilyen első irányító központot, ahol szépen föl volt építve az egész kapcsolat Marokkóig. Ami úgy ment, hogy elmentünk Innsbruckba VPN-en, tehát biztonságos hálózaton. Innsbruckba a kollégák föllötték egy műholdra, a műhold előtte Marokkóba. Marokkóba volt egy helyi wifi állomás, ami aztán továbbadta az információt a pulinak. Ezen keresztül végig kellett menni. Mindeközben sok más ember is ezen a kapcsolaton lógott, és csak ezen a kapcsolaton lógott. Most, és tényleg nem volt ott senki, aki úgy szóván csináljon. Tehát onnan irányítottuk ezt az egészet. Ennek a megszervezése egy nagyon fontos eredménye volt ennek a tesztnek, hogy meg tudunk szervezni egy ilyen folyamatot. Ez egyszerűnek tűnik, de ebben az egyszerű esetben is 6 ember kellett ahhoz, hogy ezt az irányítást el tudjuk végezni. Az idő nagy részében természetesen nem mind a 6 embernek van dolga, de amikor van, akkor mindenkinek dedikált dolga, oda kell rá figyelni. Első helyen van a úgynevezett flight director, ez a küldetés irányító. Ő az Atya Úristen, olyan, mint a kapitány a hajó. Az történik, amit ő mond. Tehát ha ő azt mondja, hogy balra megyünk, akkor balra megyünk. Tehát ő felel az egésznek a lebonyolításáért. Aki látta az Apollo 13 filmet, aki nem látta, nézze meg, ott is ott a küldetés irányító az, aki ezt eldönti, hogy mit kell most csinálni, ő látja át az egészet. Akkor volt egy sofőrünk, aki kvázi a rovert irányította. Volt egy úgynevezett telemetria elemzőnk, aki a visszajövő adatokat, feszültséget, mi van a rovere, mit lát, azokat elemezte. Volt egy úgynevezett kommunikátorunk, aki az osztrák kollégákkal tartotta a kapcsolatot. A terepen is, illetve az innsbrucki központban. Volt egy média emberünk, aki kifele Facebookra posztolt, hogyha valami érdekes volt, és volt egy Springer, egy mindenes, egy tartalék, aki, hogyha bármi van, akkor bármelyik szituációba tud menni. Most ennek a súrlódásmentes működése nem triviális. Tehát ezt mindenkinek tudni kell, hogy ki mit csinál, miért csinálja, hogy ki nem mit hallgat, stb. És ezt sikerült letesztelnünk, és működött. A puli ki volt csapva, a puli visszaküldte a képeket. Az elemző ránézett, akkor a csapat megvizsgálta, most elmegyünk 2 métert balra, megnyomta a gombot, és akkor a puli elment. És ez nem volt triviális, tehát van egy alapfolyamatunk, amit bejárattunk és működött, és ez nagyon jó volt. Hát a városházán voltunk, tehát a főpolgármester úr is bejött megnézni bennünket. Ezt a sztorit mindig elmondom, ez igaz történet, tehát nem kitalálás. Murphy él. Murphy él, és kíméletlenül odaüt. Természetesen a főpolgármester leült a géppel, és mondtuk neki, ezt a gombot kell megnyomni, és akkor a puli menni fog. Megnyomta, és nem történt semmi. És 8 percig nem történt semmi. 8 volt, Matyi? 8 percig nem történt semmi. Abban a szent pillanatban dőlt össze a kapcsolat. Valószínűleg az osztrák kollégák akkor nyomtak valami videót az űrruhás kísérletből, tehát semmiféle kommunikáció nem létezett. Ugye 30 másodpercig nem volt semmi, hát jó, most kicsit ez ilyen 8 bites, kilobites felfele, lassú. 1 perc után már akkor most mi lesz? 8 percig nem történt semmi. Szóval tényleg ilyen megtörtént, utána még egyszer megnyomta, visszajött a kapcsolat, akkor még egyszer megnyomta, de csak akkor ment. Mérnök ember, úgyhogy humorral fogadta ezt a részét, de tényleg ilyenek is megtörténnek. Aznap, február 13-án volt 1 éves a MASZAT. Tehát 1 évvel ezelőtt indult el a MASZAT, és mi azt gondoltuk, hogy akkor üdvözöljük a MASZAT-ot, és megkértük az osztrák kollégákat, akik az űrruhában voltak, hogy játszanak velünk egy kicsit, és akkor a pul lefényképezte a mi üdvözletünket, amit el is küldtünk a MASZAT-os kollégáknak. Erről van természetesen kép kívülről is, amit az ott levő kollégák csináltak, vagy hogy nézett ki, meg az, hogy a puli, ahogy lefényképezte. Ezek olyan kis gegek, amik, hogy mondjam, jó leső emlék később, és azt gondolom, a MASZAT-os kollégák is örültek neki. Itt látjátok, hogy kb. Milyen helyeken mászkált a puli. Videó is van, a YouTube-on meg lehet nézni, hogy hogyan ment. Pozitív eredménye az, hogy ez a kép, ez bejárta a világsajtót is, mint a robot és ember űrhajósnak a kapcsolata, aminek mi külön örültünk, erre nem számítottunk, ez úgy jött. Ez olyan adomány volt a projektből. Gernot Grömer, az osztrák űrforum vezetője, éppen bűvöli a pulit, és ez a kép, ez tényleg bejárt a Reutersen keresztül a világsajtót, ez a BBC nemzetközi Africa News honlapján volt a vezető cím, de még most is állandóan előjön, tehát többen. Ennek örülünk, mert ez jó, mert valahol azt mondjuk, hogy ott van a magyar rover és a GLXP rover is, és ez jó. Ami még nagyon jó egy ilyen projektben, amikor a sok-sok munka után, amikor az ember néha tényleg azt mondja, hogy belefáradt és nem megy semmi, amikor történik valami és eredmény van, akkor az jó. És ennek a példára hoztam ezt a képet. Ez egy marokkói naplemente a puli szemével. És amikor 8 órán keresztül a társaság dolgozik, és amikor a legvégén lefényképezzük a marokkói naplementét, az egy jó érzés. Nem sokan fényképeztek Budapestről marokkói naplementét, azt gondolom. És szeretnénk valami hasonlót megélni majd, hogy nem sokan fényképeztek Hold táját Budapestről. Ugye ezek azok az érzések, amikor egy kicsit úgy az ember örül, hogy valahova eljutott és megcsinálta. Itt vagyunk most körülbelül, ezt értük el, ezeket tudjuk csinálni, és szeretnénk is tovább csinálni. A következő kis nagy lépésünk, azon most dolgozunk. Piárosok azt mondták nekem, ezt úgy kell elővezetni, hogy megyünk egy nagyon csúnya helyre, egy vulkánra. 2700 méter magasságban, nagyon ramagy terep, olyan por, nagyon finom por, szemcsés, szúrós, mint a holdpor, meg sziklás. Ez a vulkán, nem jó. Hol van ez a vulkán? Hát egy nagy szigeten. Hol? Nagy óceánban. Hol van? Hát Hawaii szigetén van ez a vulkán, úgy hívják, hogy Mauna Kea. Novemberben szeretnénk ezt a tesztet ott végrehajtani, amikor is azt, amit Marokkóban csináltunk, azt sokkal finomabb formában, és úgy tetszik konkrétan arra, az elején említettem bizonyos mooncastot, tehát hogy mit kell visszaküldeni a holdról, azt lejátszani. Megérkezünk, körbenézünk, panorámaképet küldünk, földerítjük a terepet, és mindezt egy forgatókönyv szerint egybe lejátszani, lehetőség szerint az összes olyan követelményt, ami a versenykírásban benne van, ezt meg tudjuk tenni. Ezt a folyamatot szeretnénk tesztelni most itt ezen a vulkáni környezetben. Ezen kívül ez a hely Haivahini Valley, úgyhogy már megtanultam. Nagyon nehéz a havai polinéz dolgokat nekünk megtanulni, de ezt már sikerült. Ez a Haivahini Valley-ben lesz, ez mondom 2700 méter magasságban van, és az ott levő por, ez a vulkán eredetű por, nagyon, amennyire lehet hasonlít a holdporra. De nagyon finom, mágneses is, tehát minden rossz tulajdonsága megvan, amire nekünk számítani kell a holdon. De szeretnénk tesztelni azt, hogy mennyire jó a porvédelmünk. Ilyen egyszerű dolog. Hol megy be a por? Ne gyömöszölje el a dolgokat. Mennyire fogja fölhordani ez a koncepció egyik lehetséges hibaforrás, amikor megyünk, akkor ez kapar, fölveri a port, rámegy a napelemre, akkor kevesebb energiát fog. Tehát ezeket szeretnénk ott élesben tesztelni. Plusz az, hogy tudunk-e menni, milyen meredeken tudunk fölmenni. Elméleti becslések szerint 40-45 fokos lejtőn ezt fel kell tudjon menni. Természetesen attól függően, hogy milyen a talaj. Ha nagyon puha, akkor semmi nem megy föl. De egy normál 40-45 fokos lejtőn föl tud menni. Ő fölment már 30-35 fokosan Marokkóban is. Tehát ezt már tudja. Lépcsőn is, az 45 fok, csak az más. Tehát ezeket szeretnénk ott tesztelni. Mindezt a PISCES, vagy PISCES nevű szervezettel együttműködve, úgy hívják, hogy Pacific International Space Center for Exploration Systems. Ez egy viszonylag új szervezet, azt hiszem 2007 körül hozták létre a Hawaii Egyetem és részeként is, és pontosan arra a célra, hogy itt a Mauna Kea környékén van egy-két ilyen jó hely, ahol lehet ilyen dolgokat tesztelni. A NASA is tesztelt ott, kanadai projekttel teszteltek ott, a DLR volt, a német űrügynökség tesztelt. Na, tehát ez egy ilyen kialakulóban, fejlődőben levő szervezet, és velük dolgozunk együtt, hogy ezt a tesztet ott meg tudjuk csinálni. Ők segítenek a szükséges helyi infrastruktúra biztosításában, engedélyek megszerzésében, stb. Ez Skype konferenciákat tartunk, valószínűleg ma lesz a következő, amikor rögzítjük, hogy konkrétan, hogy kipipáljuk, hogy mi kell, tehát mi az a technikai eszköz, amire nekünk volt szükségünk, amit nem akarunk elvinni innen, de jó, ha van, milyen adatforgalmat tudunk csinálni, mindez mennyibe kerül, szóval ilyen száraz dolgot is végig kell beszélni velük, és szeretnénk onnan majd twittelni egy kicsit, hogy a puli segítségével twitteket is küldjünk. Ezt szeretnénk megcsinálni, ha ez megvan, akkor egy elég nagy lépést tettünk előre, mellette fejlesztjük az űrképes rendszereket. Ez annak a része tulajdonképpen, hiszen az irányítás az már ugyanúgy megy abba az irányba, amit szeretnénk az igazival csinálni. Ezek állnak most előttünk, mint következő nagy feladatok. Mielőtt az utolsó pici fóliát megmutatnám, egy képet megmutatnám, még annyit szeretnék mondani, hogy egyrészt, hogy mindenki drukkoljon nekünk, ez majd ki fog jönni az utolsó szlájdon is. Van egy olyan, hogy úgynevezett GLXP Team Summit. Ez azt jelenti, hogy az XPRIZE, Lunar XPRIZE versenyben résztvevő csapatok évente egyszer 3 napra összejönnek valahol a világban. Megbeszélik, hogy ki hol áll, ott lehet kávé mellett szövetségeket kötni, személyes kapcsolatokat ápolni, adott szervezeti kérdéseket megbeszélni. Van egy olyan száraz része is, van egy 70 oldalas jogi szerződés, meg ilyen mondom, mindennapi életbe levő dolgok. De ez egy nagyon izgalmas esemény, amikor azokkal az emberekkel lehet személyesen találkozni, akik ugyanúgy gondolják, mint mi, hogy ez jó, ez egy izgalmas, és nagyon-nagyon érdekes embereket ismertem meg ezen a projekt során. Az utolsó 3 ilyen Team Summitból 2 Amerikában volt, az egyik Mountain Valley-ben 2011-ben, ez Silicon Valley közepe, ha úgy tetszik. Tavaly Washingtonban volt, idén Santiago-ban, ahol a chilei csapat adott szállást most ennek az eseménynek vendéglátóként. És ennek örömére több csapat is úgy gondolt, hogy a következőt szeretné ő megrendezni a saját bázisán, és erre írt mondták az XPRIZE-ok, hogy nagyon jó, örülünk neki, pályázatok. Hát mi azt gondoltuk, hogy Budapest minden szempontból egy kiváló helyszín lenne, úgyhogy pályáztunk, és most az utolsó köröket futjuk egy amerikai versenytársunkkal szemben. Kismadár azt mondta nekem, hogy most 55-45-re állunk, de még nem lefutott a meccs, úgyhogy szurkoljatok, hogy jövő tavasszal, valószínűleg júniusban Budapesten köszönthessük a versenytársainkat és az egész, hogy mondjam, XPRIZE társaságot, úgyhogy ezen is dolgozunk, hogy mellékesen, és mindezt csak együtt tudjuk megcsinálni, úgyhogy mindenkit kérek, akinek tetszik a projekt, meséljen róla, vigye a hírt, és nyomja meg. Van egy ilyen oldalon, hogy nyomd meg te is onda az interneten, rövid összefoglaló, onnan lehet menni a puli történetre mindenhova. Köszönöm szépen!